Köszöntöm a hallgatókat! A húsvéti hétvége igencsak változékony időjárása felhívta ismét a figyelmet arra, hogy a szigetelés az egy nagyon fontos dolog. Ugye egyik nap szinte nyári hőség volt, a másik napon meg jött a hideg zuhany szó szerint. A következő percekben Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőivel fogunk beszélgetni arról, hogy mi a teendő akkor, ha már van hőszigetelésünk, de mégsem tűnik megfelelőnek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Adott a kérdés, ugye az egy nagyon csúnya meglepetés, mikor valaki abban a tudatban vesz például egy házat, hogy ez le van szigetelve, és aztán valahogy mégsem olyan a komfortérzet. Mi kell ahhoz, hogy a komfortérzet és maga a szigetelés ténye az úgy fedésben legyen egymással?
Egyfelől az, hogy megfelelő vastagságú legyen a szigetelés, tehát ez viszonylag könnyű egyébként ellenőrizni, tehát az épületnek azért vannak olyan részei, ablakok körül, ahol ez többé-kevésbé, mondjuk tudjuk, milyen vastag a fal, ezt ki lehet számolni, meg lehet becsülni, vagy akár, mit tudom én, villanykapcsolók egyebek helyén bekukkantani, tehát sok árulkodó jel van. A lényeg az egyik, mondom, tehát a kellő vastagság, a másik az pedig, hogy jól legyen megcsinálva, tehát adott esetben lehet, hogy feltették a szigetelés, de nem működik jól, tehát ez két teljesen különjellegű kérdés, vagy különjellegű probléma, de ez mind a kettő rendben van, akkor elvileg jó, aki nem működnie.
És hány centiméter vastag hőszigetelés, és milyen típusú hőszigetelés az, ami mondjuk mindenfajta falazat mellett is képes garantálni azt, hogy télen fűtés nélkül is melegebb legyen, mint kint, jelentősen, illetve nyáron mindenféle extra hűtés nélkül is hűvösebb legyen, vagy ez utóbbi, például az ilyen meleg épületek, most gondolok itt a faszerkezetes, könnyűszerkezetes házakra, nem képesek annyira lehűlni nyáron, hogy hűvösebb legyen, mint mondjuk egy 40 fokos kánikulában.
Igen, most ugye sok kérdés hangzott el, az első az az, hogy milyen vastag legyen, ez nyilván attól függ, hogy milyen a falazat, de hogyha egy ilyen általános ökölszabályt keresünk, és mondjuk mércének azt tesszük meg, hogy ami a mai előírások szerint az új építések esetében kívánalom, akkor azt lehet mondani, hogy ez a 16-20 centi vastagság, ez általában minden járatos falazatra elegendő kell, hogy legyen. Tehát ezzel biztos, hogy nem lövünk nagyon mellé, hogyha egy ilyen 16-20 centis vastagságot választunk. Vannak olyan falazatokra, ami ez talán egy picit sok, olyan, amire kevés lenne, olyat nem nagyon lehet tudok mondani.
Melyek azok a falazatok, ahol esetleg sok lehet egy 20 cm-es szigetelés?
Ugye, amióta a hőszigetelés ugye az érdeklődés homlokterébe van, nyilván a falazatgyártók is igyekeznek azon, hogy olyan falazó elemeket gyártsanak, amik adott esetben akár hőszigetelés nélkül is megfelelnek az előírásoknak. Na most ezt ugye egyre nehezebb megcsinálni, mert hogy ezek az előírások egyre inkább szigorodnak, de azt lehet mondani, hogy az igazán korszerű, most ugye terméknevet én nem mondanék, de az igazán ma korszerűnek mondható falazó elemek, amiknek ugye hát sajnos az ára is most már jóval magasabb, mint a hagyományos régi egyszerű tégláknak, ezek vagy tudják, vagy épp hogy csak nem tudják a legszigorúbb előírásokat, és ezeknek az esetében elképzelhető az, hogy mondjuk egy ilyen 4-5 cm vastag kiegészítő szigeteléssel együtt már jól működik a falazat.
Viszont itt jön az izgalmas kérdés, hogy vajon érdemes-e 4-5 cm-ért egyébként megfizetni azokat a pluszköltségeket, ami mondjuk egy 20 cm-es szigetelésnél is ugyanannyiba kerül, vagy hogy mondjam, nagyságrendileg nem kerül többe, csak a szigetelő anyag drágább. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy akkor legyen 10 cm, és akkor ez egy jó pár évre mindenféle előírásnak megfelel, az egy jó gondolkodás?
Jó, ez megmondom őszintén, ez egy elég érzékeny téma, és ez egy évtizedek óta tartó, elég komoly szakmai vita, hogy azt mondjuk, hogy a falazatnak két dolgot kéne tudnia, az egyik az, hogy tudjon hőszigetelni, a másik pedig az, hogy legyen valami hőtároló képessége. Ugye nyilván mindenki tudja a cserépkályhát, vagy akár a régi műemléképületeket ismerve, hogy a jó hőtároló falazatok, azok sokkal nehezebben hűlnek le, sokkal nehezebben melegszenek fel, de aztán sokkal tovább tárolják a hőt, majd hogy hanem azt lehet mondani, hogy egy ilyen másfél-két méter vastagságú régi templomban vagy kastélyban a beltéri klíma az hónapokkal követi a kültérit. Na most a kérdés az, hogy ezt a kettőt szét akarom-e választani, tehát azt mondom, hogy olyanból építem a falat, olyan anyagból, ami elsősorban hőtároló, és utána ráteszek egy szigetelést, vagy pedig megpróbálom a kettőt valahogy kombinálni. Ez ugye a nagy szakmai vita, hogy ez mennyi ideig lehetséges, mert ennek sajnos az az ára, hogy a fal az velem nagyon drága lesz. Másrészt minél jobban hőszigetel, annál inkább elveszíti a hőtároló képességét. Ennek egész extrém példája egyébként már a korábban említett, ugye könnyű szerkezetes házak esete, ott például azt kell meggondolni, hogy az előny vagy hátrány, hogy mondjuk néhány perc alatt be tudok fűteni, viszont hogyha elzárom a fűtést, akkor néhány perc alatt kiül az egész.
Még kiváló szigetelés esetén is.
Igen, mert ugye az egy félreértés, hogy a hőszigetelés önmagában nem melegít, az csak melegen tart. Na most, hogyha nincs meleg, akkor nincs mit megtartani. És hogyha nincs hőtároló tömegem, tehát egyszerűen, ha például csak polisztirolból építeném fel a házat, az ugyanúgy hőszigetelne, ki lehetne számolni, milyen vastag legyen, mint egy hagyományos rétegfelépítési szerkezet, de ott semmi sem tudná tárolni a hőt. Tehát abban a pillanatban, hogyha elzárom a fűtést, abban a pillanatban szépen hűl a levegő, és pillanatok alatt ki tud hűlni a helység. Tehát a hőszigetelés az mindig csak a bent folyamatosan termelődő meleget tartja bent. Hogyha nem fűtök, akkor természetesen nem tud mit bent tartani. Ez a hőtároló képesség ugye ezt az egész játékot egészen hosszúra ki tudja nyújtani, mert azt mondom, hogyha van egy régi terméskőből épült nyaralóm, amin ugyan van hőszigetelés, lemegyek novemberbe pénteken, szombat délutánra lesz igazán kellemes a klíma, viszont aztán, amikor vasárnap elzárom a fűtést, akkor még akár szerdáig is elviselhető a hőmérséklet benne. Most aztán, hogy ez előny vagy hátrány, azt nyilván mindenkinek saját magának kell eldönteni, használattól függ ez egyébként, meg életritmustól, meg egyebektől, de a lényeg az, hogy ez a hőtárolós kontra hőszigetelés, illetve hőtárolás és hőszigetelés, ez egy ilyen elég komoly és innen is, és onnan is megközelíthető szakmai vita manapság is.
Tehát akkor innentől kezdve ez egy eldöntendő kérdés annak, aki mondjuk újat épít, hogy ő mit szeretne, illetve annak is, aki most hőszigetelésben gondolkodik.
Így van. Én a magam részéről egyértelműen azon a pártom vagyok, hogy hőtárolást bízzük az egyik szerkezetre, legyen ez a falazat, és akkor nem kell drágát vásárolni, sőt, minél tömörebb, azaz praktikusan olcsóbb, tehát akár beton, akár kisméretű tégla, bármilyen ilyen hagyományos, egyszerű falazat, legyen ő a hőtároló, és tartsa ő a házat, és a hőszigetelés, tehát hogy a meleg ne szökjön ki, azt meg rábíznám a hőszigetelésre. Ebből lesznek a klasszikus, ugye kétrétegű, vagy több rétegű hőszigetelt szerkezetek.
Érdekes, hogy ezek a több évszázados beidegződések itt ezen az égövön szerintem egyre inkább nem lesznek igazak. Ugye folyamatosan a fűtés oldalról közelítjük meg a hőszigetelést, pedig én azt látom, hogy ugye, ha már ezzel kezdtem, hogy egy hete a húsvéti ünnepek alatt hogy fel tudott melegedni írtan a levegő, aztán hogy le tudott hűlni. Szóval én úgy látom, hogy egyre inkább a hőszigetelés feladata az nem a hideg elleni védelem, hanem a meleg elleni védelem lesz. Ilyen szempontból akkor most fölül kell írnunk az építőanyag vásárlásokat is, és az építési irányokat, hogy ha lehet azt mondani, mert hogy akkor ezek szerint nem annyira a téli hideg ellen kell felkészülnünk, hanem inkább a nyári meleg ellen, arra pedig jobbak ezek a vastag téglafalak mondjuk.
Igen, de hogy ennek az egész hőtárolás kérdésnek tulajdonképpen a problémája ugyanaz a meleg esetében, mint a hideg esetében. Tehát, hogyha az előző példát most tovább visszük, és azt mondjuk, hogy nyár van, és mondjuk kint minden nap 40 fok van, és kívülről támad a forróság, akkor megint az van, hogy ugye a hőszigetelés az egy ideig távol tartja a meleget, hát nyilván teljesen nem tudja távol tartani. A hőtárolással rendelkező szerkezetek, azok sokkal lassabban melegszenek föl, ez előny. A hőtároló képességgel nem rendelkező szerkezetek, azok meg sokkal gyorsabban. Ez eddig a hátrány, de ez ugyanakkor előny is lehet, mert hogy például éjszaka sokkal könnyebben kihűlnek a könnyebb szerkezetek, és adott esetben egy átmelegedett fal nyáron, ezt például főleg nem hőszigetelt esetben sokan tapasztalják, hogy az átforrósodott falak éjszaka, amikor egyébként már levegő jóval hűvösebb, még mindig olyanok, mint a kályha. Tehát ez elsősorban a használattól, mondjuk klíma szellőztetési lehetőségektől, meg egyáltalán a napi életciklustól függ. Tehát ez, hogy van-e hőtárolása egy falnak, ami ezt az egészet csak késlelteti, illetve az egésznek a hullámzását nagyon letompítja, ez adott esetben lehet előny is, de lehet hátrány is, hogyha éppen úgy használjuk a házat.
Tehát akkor ezt érdemes mindig igények szerint, illetve akár a tájolás miatt, vagy akár az adott település klimatikus viszonyai alapján meghatározni. Nagyon fogy az időnk, és például az anyagokról még nem beszéltünk. Ugye rendszeresen a polisztirol az, ami előkerül, mint külső szigetelő anyag, ugyanakkor az egyre súlyosabb zajártalmak ellen is kellene valamivel védekezni, márpedig én úgy tapasztalom, hogy a polisztirol azért nem az a legjobb zajszigetelő.
Ez így van, pontosabban neki a párja, ugye a kőzetgyapot, az kimondottan alkalmas, tehát az kimondottan alkalmas hangszigetelése, és mondjuk, ha már az előnyeit kell mondani, azt is tudomásul kell venni, hogy tűz szempontjából is kedvezőbb, tehát bizonyos helyeken előírás is, hogy csak közeggyapotot is lehet használni. Én azért ezt a zaj dolgot annyira nem érzem releváns problémának, ugyanis alapvetően az is egy tapasztalat, hogy azok a zajok, amik érnek bennünket a lakáson belül, jellemzően nem a falon keresztül jönnek, sokkal inkább a nyilászárók résein, vagy a nyilászárókon keresztül, tehát azért most egy bármilyen jó ablak üvegnek a hangszigetelése azért még mindig én úgy hiszem, hogy rosszabb, mint egy tömör falazati. Egyébként a jó hőtárolással rendelkező nagy tömegű masszív falak ilyen szempontból szintén nagyon hasznosan hozzá tudnak járulni a hangszigeteléshez is.
Ja igen, és akkor még itt a forrósággal kapcsolatban érdeklődnék, hogy emlékeim szerint létezik olyan polisztirol szigetelés, ami gyorsabban leadja a nappali meleget, mint a hagyományosak, tehát kvázi nyáron sokkal előnyösebb. Tehát akár egy forróbb területre, vagy akár a déli falra csak érdemesebb ilyen speciális anyagot vásárolni, már amennyiben valóban működik.
Vannak polisztirol, ugye hagyományosan hungarocellként is nevezik sokan, a hagyományos fehér polisztirol habok mellett megjelentek most már a szürke színű grafitos lemezek is, amiken ráadásul egy ilyen reflexiós bevonat is van. A közvélekedéssel ellentétben ez a reflexiós bevonat ez azért van rajta, hogy amíg a építés történik, és maga a lemez a sötét színe miatt sokkal jobban fel tud melegedni, ne legyenek olyan hőmozgásai, amit mondjuk a tapadását meg egyebeket zavarja, de ennek, amikor rákerül már a vakolat, akkor nincsen igazán jelentősége. És maga a szürke szín, vagy a grafitos adalék, az pedig a hőszigetelő képességét javítja, tehát a grafitos polisztirolok azok mérhetően kb. 20%-kal kisebb vastagságban is elegendőek, vagy kb. 20%-kal jobb hőszigetelő képességgel rendelkeznek.
Bár az időnk elszalad, de azt gondolom, hogy a már meglévő hőszigetelésekről is érdemes beszélni, ha már ezzel kezdtem, hogy lehet-e szigetelt házban rossz szigetelés, hogy hogyan tudjuk ezt ellenőrizni, illetve mit érdemes megnézni. Kell egyáltalán karban tartani egy hőszigetelést?
Igen, általában a homlokzatokra azért igaz, hogy valamiféle karbantartás igényelnek. Hál' Istennek ezek elég gondozást nem igénylő szerkezetek, de mégis azért sokkal komolyabb igénybevétel éri őket, mint mondjuk a belső festést, amit azért jellemzően tisztasági festésként 10 évente meg szoktunk újítani. Érdemes rá odafigyelni, foltszerűen javíthatóak ezek a szigetelések, aztán esztétikai szempontból talán újra színezik, újra vakolják a falakat, de mindenképp érdemes arra odafigyelni, elsősorban a sérülésekre érzékeny, tehát maga a hőszigetelő lemez ugye az mechanikailag sem, meg időjárás szempontjából sem ellenálló, azért is takarjuk el ilyen felületerősítő réteggel és vakolattal. Ha ez sérül, akkor ott azért arra érdemes mindenképpen odafigyelni és mindenképp kijavítani.
Tehát akkor ezt érdemes akár évente végignézni a falon, hogy hol vannak ilyen külsérelmi nyomok, és akkor ezt újra kell vakolni?
Igen, hát valamilyen módon, most nem tudom, hogy valami luk van ott, vagy valami sérülés, akkor azt akár kipótolni is lehet, szépen ragasztóval ki kell kenni, síkba kell hozni, és hogyha nem zavar minket, maradhat úgy is. Lényeg az, hogy azt mindenképp meg kell akadályozni, egyébként akár kőzetgyapotról, akár polisztirolról beszélünk, hogy mondjuk csapadék érhesse, mert ez nagy mértékben rontja is a hőszigetelő képességét, és előbb-utóbb akkor ott ez a sérülés csak elkezd növekedni, egyre nagyobb lesz, ez már egy öngerjesztő folyamat, folyamatként egyre nagyobb lesz. Nem túl gyakori egyébként az ilyen sérüléseknek a jelentkezése, jellemzően valami mechanikai igénybevételtől szokott keletkezni.
Ugye azt szokták mondani, hogy ezek a hőszigetelések, ezek nem önmagukban polisztirollapok, hanem ezek komplett rendszerek, tehát hogy itt már az sem mindegy, hogy milyen egyéb alkatrészekkel erősítjük föl, vagy milyen ragasztót alkalmazunk, és ott különösen nem mindegy, hogy milyen külső vakolatot kenünk aztán rá, vagy kennek rá a szakemberek, és talán ez a legfontosabb, hogy ezt szakemberekkel érdemes csináltatni, mert hogy különben akkor akár hiába veszem én a legdrágább anyagokat, ha nem a rendszernek megfelelő segédanyagokkal dolgozom, akkor nem is biztos, hogy lesz rá garancia.
Ez így van, tehát ez nem is választás kérdése, ugyanis sajnos még mindig nagyon kevesen tudják Magyarországon, de azt hiszem, hogy más országokban, és hogy Európai Uniós jogszabályok szerint ezek készletnek minősülnek, tehát ezeket úgymond tokkal vonóval együtt kezelik, úgy is vizsgálják, úgy is minősítik, egyáltalán mint fogalom így létezik az egész, csak mint hőszigetelő rendszer, ugyanaz, mint a gyári garanciás autók, tehát hogy most egy XY típusú autóra nem kérhetek Z-típusú motort bele, vagy valami teljesen rendszeridegen valamit. Ezeknek elsősorban mondom, az összes műszaki paramétere, az összes minősítése rendszerként kerül bevizsgálásra, és hát igen, az egyik legfontosabb következmény az, hogy a gyártói garancia csak abban az esetben lehetséges egyébként jogszerűen is, hogyha ha teljes komplett rendszer került megvásárlásra. Ezt sajnos kevesen tudják, és általában akkor szembesülnek magával a kérdéssel, hogyha valami probléma, valami reklamáció van, lehet ez az anyagnak esetleges hibája, de elsősorban kivitelezési hibák esetén, ilyenkor a gyártó nem tud garanciát vállalni valami más gyártónak a termékére, amit belekevertek egy ilyen rendszerbe.
Na de ha ezt rendszerben árulják, és egyébként gondolom, hogy a kereskedők, vagy a szakemberek, akik ajánlják, azért ezzel tisztában vannak, ez miért jelent még a mai napig is problémát?
Azért, mert a rendszer elemek együtt kiadnak egy bizonyos árat, és hogyha olyan anyagokkal megpróbáljuk kiváltani, amik esetleg önmagukban olcsóbbak, mint az egyes rendszerelemek, akkor a végeredmény talán egy picit olcsóbb lesz. Az eredmény viszont mégiscsak az, hogy egy rendszeridegen elemekből összeállított olyan valamit vásárol meg az ember, valamennyivel olcsóbb áron, amire aztán garanciát nem fog tudni kapni. A legnagyobb probléma az az, hogy az egyes rendszerelemek, most akár egy szigetelőlapot, akár a vakolatot, akár a ragasztót, azt én megvásárolhatom önmagában kicsit más célra is. Tehát adott esetben egy javításhoz, vagy egyebekhez. Tehát ilyen szempontból ezek nincsenek összefóliázva, és nem úgy állnak az építőanyag kereskedésekben, de pontosan úgy összetartoznak, elvileg, vagy jogszabály szerint, mintha össze lennének egymással fóliázva, vagy csomagolva.
Gyakorlatilag az időnk az elfogyott, de azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdés az, hogy meddig terjed a garancia. Minden rendben van, minősített szakember helyezte föl évekkel ezelőtt, a rendszert alkalmazta, minden eleme megfelel a kívánalmaknak. Igen ám, de ezek a fránya harkályok, meg a különböző algák, meg egyéb gombafertőzések megjelenhetnek a falon, és hát azok eléggé csúnyán elrondíthatják a végeredményt, vagy hát a házat évekkel később, vagy ha éppen egy rossz indulatú figura, vagy akár csak jókedvű fiatalok graffitivel kenik össze a falat. Ilyenkor számít-e a garancia, vagy ez Viszmajornak minősül, és erre a gyártó csak széttárja a kezét, és azt mondja, hogy sajnos.
Azt kell, hogy mondjam, sajnos, hogy inkább Viszmajornak minősül, akár alga, akár gomba, akár graffiti, akár, hát sajnos még a harkály is ide tartozik, olyan úgymond külső hatások, amik ellen az anyagban azért nem lehet védekezni, mondjuk vegyszerekkel, egyebekkel, mert ugye évről évre a káros anyag kibocsátási előírások egyre erősebbek, és azért el lehet képzelni, hogy mennyi és milyen vegyszert kéne egy vakolathoz keverni ahhoz, hogy ezen éveken keresztül mondjuk semmiféle alga ne tudjon megtelepedni.
Mégis akkor sajnos hogy lehet ezek ellen védekezni?
Bizonyos fokig lehet, tehát például létezik nálunk egy olyan vakolat típus, ugye ezt startok vakolatnak hívják, ami legalább a kockázati tényezőknek az egyikét, a nedvességet folyamatosan távol tudja tartani, tehát ez a vakolat olyan érdekes módon működik, hogy a rákerülő nedvesség egy részét lepergeti, a másik részét viszont megbeszívja. Tehát a felülete az általában száraz. Így a kockázat némileg, vagy akár nagy mértékben csökkenthető, de nagy mértékben nem zárható ki. Alga gomba egyébként azért jelenik meg sokkal gyakrabban mostanában, mert a hőszigetelt felületek télen értelemszerűen sokkal hidegebbek, mint a nem hőszigeteltek, hiszen a belső meleg egyáltalán nem tudja melegen tartani vagy fűteni őket. Ezért ez sajnos egy olyan fajta környezeti átalom, amihez hozzá kell szoknunk. Az az egy szerencse, hogy viszonylag könnyen eltávolíthatók. Hasonló egyébként ez az összes ilyen jellegű probléma, mint hogy egy ablakgyártótól azt kérni, hogy próbáljon meg védekezni az ellen, hogyha valaki meg egy fél téglával be akarja dobni az ablakot. Hát ez ellen nem lehet védekezni. Sajnos anyagban nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy kivitelezési módokban sem lehet igazán védekezni alga gomba ellen. Sajnos ez vele jár a hőszigetelésnek egyik járulékos következménye, hogy sokkal hidegebb felületek ezt egy picit jobban vonzák, mint a régi pazarló, de ám már még télen is meleg homlokzati felületek.
Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.